Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, megkezdett Zsoltárunk a 105. Zsoltár második és harmadik versének éneklésével. A 105. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük. Néki vígan énekeljetek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti szent evangélium második részének 21-től a 40-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangélium a második részének 21. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden első szülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy 2 galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya Ásér törzséből, nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe, a gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Urunk, a mi szívünk is megtelik hálával, amikor az év utolsó vasárnapján együtt lehetünk itt a te hajlékodban. Visszatekinthetünk az elmúlt esztendő minden áldására, amellyel megajándékoztál bennünket. Hálát adunk a te szeretetedért, gondoskodásodért. Minden alkalommal volt üzeneted, mondani valód, lelki táplálékod számunkra. És az év során megújulhatott a templom belső is, és így visszatekintve a hála zsoltárt énekeltük. Adjatok hálát az Istennek, hirdessétek dicséretét és minden jó téteményét. Ezt tesszük most mi is, Urunk, és kérjük, hogy a te lelked áldása legyen ezen a mai Isten tiszteletünkön is, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét, és meglássuk a te bölcs terveidet, amelyeket velünk kapcsolatban is elterveztél, hogy abba belesimulva a te tetszésedre élhessünk. Szent lelked által végezd el bennünk is, hogy az igét úgy hallgassuk, ahogyan Simeon is a lélek indítására ment el a templomba. Hisszük, hogy minket is a te lelked indított arra, hogy itt együtt legyünk, az igét hallgassuk és szívünkbe zárjuk. Amen. az ige hallgatására készülve énekeljük a 153. énekünket. A 153. ének így kezdődik, ó, mely boldog ember az. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint az Ézsaiás próféta könyve 28. részének 29. versében eképpen. Ez is a seregek urától származik, csodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre. Kedves testvérek, épp csak elteltek a karácsonyi ünnepnapok, az év utolsó vasárnapján is itt lehetünk az Isten igéjét hallgatni. Az a történet, amit most felolvastam, 40 nappal Jézus születése után játszódott. Ezt azért tudjuk ilyen pontosan, mert József és Mária a Mózes törvénye szerint jártak el. A 8. napon körülmetélték Jézust, majd innentől számítva a 33. napon telt le Mária tisztulásának ideje, és ekkor kellett az elsőszülött gyermeket a jeruzsálemi templomban bemutatni, és felajánlani az Úrnak. Az is hozzátartozott az Isten törvényéhez, hogy mindenből az elsőt az Úrnak szentelni, a növények első termését, az állatok első ellését az Úrnak kellett felajánlani és feláldozni, és ha egy gyermek elsőként született, akkor Isten nem azt várta, hogy ember áldozatot mutassanak be neki, hanem egy állat áldozattal lehetett kiváltani az elsőszülött életét. És a szegényebb családok, ha nem tudtak bárányt vinni magukkal, akkor vittek egy pár gerlét vagy két galambfiókát, így történt Jézus esetében is. És ők ekkor Betlehemben voltak, Betlehemtől nem volt messze Jeruzsálem, hogy elmenjenek a templomba. 10 kilométeren belül volt ez a távolság, így egy nap alatt oda-vissza ezt meg lehetett járni. És a jeruzsálemi templomot ne olyannak képzeljük, mint a miénk, hogy egy templom épület belsejében vagyunk, egy teljesen zárt helyen, hanem képzeljünk magunk elé egy felfelé nyitott épületrendszert, amit falakkal részekre hoztanak, és a legbelső épületnek volt felső teteje, a többi pedig udvarok és oszlopcsarnokok következtek, és itt folyamatosan zajlott az áldozatbemutatás, mert amikor az emberek megbánták bűneiket, vétkeiket, eljöttek oda a templomba, és egy-egy bárányt áldoztak fel. Folyamatosan jöttek, mentek ott az emberek, végezték a léviták a szolgálatokat, az énekes léviták énekeltek, a templomba érkező emberek imádkoztak, soha nem állt üresen a templom, leginkább a jeruzsálemiek látogatták, a vidékiek, a távolabb levők inkább csak évente egyszer az ünnepre jutottak el a templomba. Simeon, akiről most itt olvasunk, ő Jeruzsálemben élt, közel a templomhoz. Az életéről keveset tudunk, de amit az evangélium leír róla, abból láthatjuk, hogy istenfélő, kegyes ember volt, és Isten vezette az ő életét, szólt hozzá, és Simeon rá tudta hangolni az életét az Isten akaratára. Nem véletlen, hogy pont akkor ment a templomba, amikor Jézust is odavitték a szülei. Minden mozzanat mögött ott láthatjuk az Isten csodálatos gondoskodását, szervezését, irányítását. Láthatjuk azt, hogy Istennek terve volt Simeonnal, láthatjuk, hogy Isten kijelentette az ő tervét, és ezt az ígéretet közölte is Simeonnal, és láthatjuk, hogy Isten valóra váltotta az ő tervét és ígéretét. Először tehát azt láthatjuk, hogy Istennek terve volt Simeonnal, de ugyanígy terve van minden egyes emberrel velünk is. Nem tudjuk, hogy Simeon ekkor mennyi idős volt. Azt tudjuk, hogy igaz és kegyes ember volt, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő nagyon várta már a Messiást, és tudta azt is, mert Istentől megtudta, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. És ebből sejthetjük, hogy idősebb férfi lehetett, aki már a saját halálára is készült. Isten azt tervezte Simeonnal kapcsolatosan, hogy létre fog jönni egy találkozás az üdvözítő Jézus Krisztus és Simeon között, hogy milyen formában, hogy mikor és hol jön létre ez a találkozás, ezt még Simeon ekkor nem tudta. De ha Isten egy tervet elkezdett valakinek az életében, akkor ezt nem zavarhatják meg sem a körülmények, sem az elvétett időzítés nem akadályozhatja meg. Nem fordulhatott elő az sem, hogy Simeon nem ismeri fel a megváltót, és az meg különösen nem fordulhatott volna elő, hogy Simeon előbb hal meg egy véletlen balesetben, mint ahogy Isten terve és végzése valóra váljon az ő életében. És Istennek a mi életünkre nézve is terve van. Sokszor észre kell azt is vennünk, hogy az Isten terve nem egyezik a mi tervünkkel, ahogy Ézsaiás könyvében olvashatjuk, Isten ezt mondja, hogy bizony az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Sokszor más az Isten terve és gondolata, elképzelése a mi életünkkel, mint amit mi gondoltunk el. De arra is rájöhetünk, hogy az a jó, amit Isten tervezett, mert ő alkotott minket, ő tudja, hogy nekünk mire és mikor van szükségünk, ő gondosan mindent megtervezett az életünkkel kapcsolatosan. Megtervezte, hogy melyik családba szülessünk bele, megtervezte, hogy mi lesz a hivatásunk, a munkánk, ki lesz a házastársunk, meddig tart életünk itt a földön, de azt is megtervezte, hogy mikor fogunk hallani Istenről, az ő irgalmáról és szeretetéről, mert az Isten terve nem az, hogy minket hagyjon a vesztünkbe rohanni, hanem az, hogy bűneinkből megszabadulva és megtisztulva Istent dicsőítse az életünk. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Olvassuk a Jeremiás könyve 29. részében. Ahogy Isten megtervezte, hogy Simeon mikor és hol fog Jézussal találkozni, ugyanígy megtervezte velünk kapcsolatban is. Lehet, hogy egy Isten tiszteleten, vagy egy Bibliaórán találkozunk vele. Lehet, hogy egy csendes hétre kell elmennünk azért, hogy minden mást félretéve teljesen oda tudjunk figyelni Jézusra. Isten azt szeretné, ha minden ember üdvözülne és eljutna az igazság megismerésére, ezt Pál írja Timóteusnak, de így igaz ma is mindnyájunkra nézve. Az az Isten terve, hogy ne a sátán uralja az életünket, ne a bűnnek éljünk, hanem át tudjuk adni az életünk irányítását az Úrnak, annak az Istennek, aki a javunkat akarja, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Isten azt szeretné, hogy épp úgy, mint Simeon, úgy mi se lássunk halált addig, amíg nincs élő találkozásunk Jézus Krisztussal. Isten az ő tervét, amit eltervezett, ki is jelentette Simeonnak is, és nekünk is, a mi számunkra is. Isten szent lelke tudatta Simeonnal, hogy még életében meglátja Jézust. Mikor és hol fogja meglátni? Ezt nem tudhatta Simeon. Éppen ezért különösen is éberen és nyitott szemmel kellett járnia mindenfelé, hát ha valahonnan kézzel fogható jelet, utalást, információt kaphat a Messiás jöveteléről, hogy észre fogja venni, amikor közel van már hozzá az Isten Messiása, az Úr Krisztusa. Lehet, hogy az utcán fognak találkozni egymással, lehet, hogy a templomban. Esetleg már találkoztak, és csak ő nem vette észre. Egyáltalán mi a biztosíték arra, hogy nem kerülik el egymást? Van-e erre biztosíték? Igen, van. Az a biztosíték, hogy Isten előre megmondta. Az, ahogy megígérte a Szentlélek által, hogy Simeon nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát, a Messiást. És a Messiás jöveteléről tudtak ott az egész országban, hiszen évszázadokon át várták az ígéret beteljesedését, mert Isten jelezte ezt az ószövetségi prófétákon keresztül, de Simeon ennél is konkrétabb ígéretet kapott, ő maga látni fogja személyesen a Messiást. Addig nem halhat meg, amíg Isten ígérete meg nem valósul. És ennél nagyobb életbiztosítást sem egy bank, sem egy biztosító társaság nem adhat senkinek. Az, hogy Isten megígér valamit, ez a legerősebb biztosíték. Gondoljunk Pál apostolra,
akinek Isten megígérte, hogy Rómában a császár elé fog majd állni. És ezért, amikor őt Lisztrában megkövezték, akkor Isten nem engedte, hogy ebbe a megkövezésbe belehaljon, hanem egy csoda folytán még másnap gyalog el tudott menni a következő városba, Derbébe. És amikor a hajó Máltánál zátonyra futott és darabokra tört, ő már előre tudta, hogy nem fog a tengerbe fulladni, hanem mindannyian megmenekülnek és partra szállnak. Amíg Isten ígérete valóra nem válik, addig az ő élete biztos kézben van. És kedves testvérek, mi is ugyanígy tudhatjuk biztosan, hogy amíg Istentől feladatunk, küldetésünk van, addig senki és semmi nem árthat nekünk, csak annyi történhet velünk, amennyit Isten megenged, és ami akkor is a javunkra válik, ha ez szenvedéssel vagy nyomorúsággal járna. És nekünk milyen ígéretünk van Istentől? Hát a Bibliában nagyon sok ilyen ígéretet olvashatunk. Ha mi a jó pásztor nyájához tartozunk, akkor senki ki nem ragadhat minket az ő kezéből. Azt is ígéri, hogy a jó munkát, amit elkezdett az életünkben, véghez fogja vinni, mert Isten nem végez fél munkát. Azt is ígéri, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Megígérte, hogy aki mindhaláig hű, annak odaadja az élet koronáját. Megígérte Jézus, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Megígérte, hogy ismét eljön, és akkor magához vesz minket, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk vele együtt. Sokan szeretik olvasni naponta Spurgeon áhítatos könyvét, amelynek a magyar címe ez, Isten ígéreteinek tárháza. Mert Istennek minden napra jut egy-egy ígérete, amit a szívünkre helyez, és ezek az ígéretek mind igazak, és valóra is válnak. Mennyit tudunk elmondani magunkra nézve az Isten ígéreteiből? Mi az, amit már eddig beteljesült, és mi az, aminek várjuk a beteljesedését? Hisszük-e azt, hogy ha Jézust már a földi életben követjük, akkor ő nem csak addig jár előttünk, vezet minket, mint pásztorunk, amíg a halál, a földi életünk végállomása el nem ér bennünket, hanem át is tud vezetni minket a halálon át az örök életbe. Isten ígéretet tesz nekünk, és ő maga gondoskodik arról, hogy erről az ígéretről tudjunk, és erre tudjuk bízni, hagyni az életünket. És azt is látjuk ebben a történetben, hogy Isten az ő hatalmával és szeretetével valóra váltja az ígéretét. Isten már ebben a történetben is mindent megmozgatott azért, hogy a tervét megvalósítsa. Ha találkozásról van szó, akkor ugyanarra a helyre kell érkeznie mind a két félnek. Isten az ő törvényével érte el, hogy József és Mária elinduljanak Betlehemből a jeruzsálemi templomba, és magukkal vigyék a gyermek Jézust, amikor ennek itt van az ideje. Simeon lelkében pedig vágyat ébresztett arra, hogy ő is elmenjen a templomba, és ezt már úgy írja le a Biblia, hogy a lélek indítására a templomba ment. A találkozás mind a két oldalról biztosítva volt. Isten csodálatosan tudja irányítani és időzíteni az eseményeket. Mindent pont akkor és úgy, ahogy annak lennie kell. Nem késik, nem véti el, nem egy hibát. A Jézus születésének a történetét hallhattuk most a karácsonyi ünnepekben. Ott is látjuk, hogy éppen akkor kellett a császárnak a népszámlálást elrendelnie, amikor Jézus születése közeledett, mert Isten eltervezte azt, hogy Jézus nem Názáretben, hanem Betlehemben fog megszületni, és akkor mindenki elindult a szülővárosa felé. Isten úgy időzítette, hogy a betlehemi csillag is akkor tűnjön fel az égen, hogy a napkeleti bölcsek is hírt kapjanak arról, hogy megszületett a zsidók királya, és ők hittel elindulhassanak a felkeresésére. Mozgósította Isten az angyalokat, hogy a megfelelő időben elmondják a hírt. Angyal adta hírül Máriának, angyal biztosította Józsefet is arról, hogy nyugodtan feleségül veheti Máriát, mert a Szentlélektől való az, aki benne megfogant. A pásztorok is biztosak lehettek abban, hogy maga Isten tartja kézben itt az eseményeket, minden úgy van, ahogy ő ezt eltervezte. De néha van úgy, hogy nem értjük, hogy miért úgy váltja valóra Isten az ígéretét, hogy mi ettől szenvedünk, ez nehézséget, próbát jelent az életünkben. Nem értjük, hogy miért kell fájdalmasra, nehézre fordulnia az életünknek. Amikor Isten az ő tervét úgy hajtja végre, hogy próbákon visz át, hogy nekünk erősödjék a hitünk. Van, hogy valamiben kudarcot élünk át, de éppen ezáltal egy ismerősünknek, aki hasonló helyzetben volt, tudunk bátorítást, biztatást, lelki vigaszt nyújtani. Vagy megbetegszünk és kórházba kerülünk, mert Isten minket akar arra felhasználni, hogy betegtársaink meghallják az evangéliumot. Vagy éppen ellopják valamilyen értékünket, és ezáltal ráébredünk arra, hogy mi az igazi érték, és elkezdünk mennyei kincseket gyűjteni, amit senki nem vehet el tőlünk. Egy biztos, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. És akik ezt felismerik, azoknak békességük van, bármi is legyen az Isten akarata. Uram, én nem értem ugyan, hogy miért kellett ennek így és így történnie, de tudom, hogy amit te megengedsz, azt mind a javamra fordítod. Láthatjuk, hogy micsoda békessége volt Simeonnak a saját halálára nézve is. Így mondta, most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet. Nem baj, ha meghalok, mert eljött az üdvözítő, láthattam őt, találkozhattam vele, megbizonyosodtam róla, hogy Isten őt küldte azért, hogy az én megváltóm is legyen. Láttam őt a szememmel, és láttam a hitemmel. Sokan láthatták ott Jeruzsálemben, hogy bevisznek egy kisgyermeket bemutatni az Úrnak, de csak ketten voltak az ott lévők közül, akik a hitükkel is látták, ki ez a gyermek. Simeon és Anna, azaz idős prófétanő, aki már ugyancsak előre haladott korban élt, de akkor számára is egy csodálatos lehetőség volt arra, hogy az Úrnak szolgálva hirdesse az ott levőknek, akik várták Jeruzsálem megváltását, hogy elérkezett az üdvözítő. Mi is a hitünkkel láthatjuk Jézust annak, aki ő valójában, hogy ő a bűneinkből szabadító, ő a megváltó, ő az üdvözítő. Most csak a hitünkkel látjuk, de el fog érkezni az az idő, amikor majd színről színre meglátjuk őt. De addig is igaz, amit Jézus Tamásnak mondott. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. A gyermekkoromban sokáig sajnáltam azt, hogy miért nem akkor éltem, amikor Jézus itt járt a földön, láthattam volna őt. Sokan látták és mégsem hittek. De akik hisznek, azoknak a számára sokkal több a Jézus láthatatlan valósága is, mint azoknak, akik látták őt, de nem hittek benne. Higgyünk Jézus Krisztusban, és hitünkkel lássuk őt. És most az új esztendő küszöbén ezzel a hittel lépjünk át, nézzünk vissza mindarra, amit Isten az elmúlt évben is véghez vitt az életünkben, hogy az ő bölcs terveit vitte véghez bennünk, rajtunk, életünkben, gyülekezetünkben, mindabban, ami történt az elmúlt évben. Az ő akaratát keressük az új esztendőben is, simuljunk bele az Isten tervébe és akaratába. Olyan jó lenne, ha az új esztendőben is naponta felismernénk az Isten ránk vonatkozó tervét, hittel rá tudnánk hagyatkozni az ő vezetésére. És ezért is nagyon szép a búék köszöntésnek a keresztény változata. Bízzad újra életedet Krisztusra. Ezt tegyük mi is. Erre segítsen minket az Úr. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 447. ének első versét énekeljük. A 447. ének első verse így kezdődik. Uram, bocsássad el szolgádat békével. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, édesatyánk, aki örökké való szeretettel szeretsz minket, és ránk is kiterjeszted a te irgalmasságodat. Valóban a te kegyelmességed az, hogy nincs még végünk, hanem napról napra megújul rajtunk a te szereteted és irgalmad. Jó látnunk azt, hogy milyen bölcs tervet készítettél már jóval azelőtt, hogy mi megszülettünk volna, és mi ebbe a tervedbe bele simulhatunk. Köszönjük, hogy minden nap megtapasztalhatjuk azt, hogyha oda figyelünk és engedelmeskedünk neked, vezeted az életünket, minden lépésünket, a cél felé. Hadd kövessünk téged ezen az úton, és hadd tudjunk úgy felkészülni az új esztendőre is, hogy miközben hálát adunk az elmúlt évért, a tőled kapott erőt is elkérjük, és veled járhassunk az előttünk álló új évben is. Hadd legyen ez az egy-két nap, ami még hátra van az esztendőből, a hálás visszaemlékedés ideje. Hadd tudjuk számba venni a te csodáidat, amelyeket véghez vittél az életünkben. És töltsd meg a mi szívünket békességgel, és azzal a bizonyossággal, hogy nem magunknak élünk, hanem neked, és ha veled járunk e földi életben, mindörökké veled és nálad lehetünk. Eléd hozzuk betegeinket, azokat a szeretteinket, akik testi nyomorúságban élnek most, és akik szívük szerint most is eljöttek volna erre az Isten tiszteletre. Erősítsd mind a testüket, mind a lelküket, hadd találjanak nálad megerősítést ebben a próbás időszakban. Imádkozunk azért, hogy a mi családi kapcsolataink is megerősödhessenek a szeretetben, hiszen az volt ennek az évnek az igéje. Arról ismeri meg mindenki, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. Hadd lássák itt a gyülekezet közösségében is, hogy mi ebben a szeretetben élünk, és nem egymás ellen vagyunk. Urunk, te jól tudod, melyikünknek mire van szüksége. Szeretnénk rád bízni, rád vetni minden terhünket, gondunkat, mert neked gondod van reánk. Így fogod kedvesen a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Az istentiszteletünk után az ifjúság imaközösségi alkalma lesz. December 31-én, kedden este 6 órakor óévi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban. Január 1-én, szerdán, nem délelőtt 10-kor, hanem délután 3 órakor tartjuk az újévi istentiszteletet. Szokatlan új időpontban, de hisszük azt, hogy ez az alkalom minden akadályt elhárít, hogy, hogy az új évet Isten tisztelettel tudjuk kezdeni. Tehát délután 3 órakor lesz. Csütörtökön délután 3 órakor a naplemente otthonban lesz bibliaóra, Isten tisztelet. Este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, utána kóruspróbát. Péntek este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. A jövő vasárnap családi istentiszteletet tartunk itt a templomban, amikor még mint egy elbúcsúzásként kerékgyártó Klaudia fogja hirdetni köztünk az igét, és elköszönünk tőle, mert december 31-ével az ő itteni tanulmányi ideje lejár, és kérjük az ő életére Isten gazdag áldását. A karácsony esti áhítatunk perselypénze 223.940 forint volt, karácsony első napján 107.335 forint volt a perselypénzünk, karácsony másnapján pedig 129.300 forint volt, és a templom tetőre 30.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy most az Isten tisztelet után egy pár percre maradjunk együtt itt a templomban. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Ilyenkor különösképpen is a jövő évre szóló bibliaolvasó vezérfonalainkat szoktuk ajánlani, valamint azokat az áhítatos könyveket, amelyekben minden napra van egy ige és egy hozzá kapcsolódó ige magyarázat naponkénti lelki táplálékul. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 659. éneket énekeljük a másik énekgyűjteményből. A 659. ének Istennek ezekről a terveiről szól, amelyeket életünkben megvalósít. A 659. ének így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Thank you. semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.